A példabeszédek könyvéből, valamint a Zsoltárok könyve egy szakaszából olvasom az igét, mivel egy témából a bölcs mondások, ahogy mondtuk, a példabeszédek könyvében szétszórva találhatók, ezért ki is vetítjük ezeket az igéket, hogy jobban tudjuk követni. Úgyhogy így olvasok válogatott szakaszokat a példabeszédek könyvéből, amelyek az irigységhez kapcsolódnak. Ha uralkodóval együtt ülsz lenni, jól gondold meg, mi van előtted, mert ha telhetetlen vagy, kést tettél a torkodra. Ne kívánd jó falatjait, mert csalétek az. Ne fáradj azon, hogy meggazdagodj, a magad belátásából hagyd abba. Alig szárá tekinteted, már nincs meg, mert gyorsan szárnya támad, az ég felé repül, mint a saskesejű. Ne edd az irigy ember kenyerét, és ne kívánd jó falatjait, mert olyan ő, mint aki számolgat magában. Egyél, igyál, mondja neked, de nem szívesen. Megevett falatodat ki fogod hájni, és kedves szavaidat elvesztegeted. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Ne haragudj a gonosztevőkre, ne irigyeld a bűnösöket, mert nincs jövője a gonosznak, a bűnösök mécsese kialszik. A hamis mérleget utálja az Úr, de a pontos súlyt kedveli. Az Úré az igaz mérleg és mérő serpenyő, az ő művei az acskóban tartott súlyok. Micsoda népség az, amelynek fogai kardok és agyarai kések? Megennék a nyomorultakat a földön, a szegényeket az emberek között. A szelíd szív élteti a testet, az indulat, az irigység viszont rothasztja a csontokat. És végül Dávid Zsoltárából. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonyadnak, mint a zöld növények. Bízál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, világosra teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Bölcsesség. Hetek óta a bibliai bölcsesség témáját járjuk körül. Még heteken keresztül, hosszú heteken keresztül így fogunk tenni. És ha van közöttünk olyan, aki azt mondja, hogy most már kezdem unni a bölcsesség témáját, ha kezd elfogyni a türelmünk, ha kezdjük azt érezni, hogy na most már jöhetne valami más, akkor az illető már közeledik oda, hogy rálépjen a bölcsesség útjára. Miért? Azért, mert végig azt beszéltük a Biblia értelemben vett bölcsességről, hogy alapvetően nem adatik meg könnyen, nem adatik gyorsan, nem adatik receptszerűen. Az, hogy igazán bölcsek legyünk Biblia értelemben, jól éljünk, jó döntéseket hozzunk az élet összetett kérdéseiben, ahhoz elmélyültségre, erőfeszítésre, odaadásra van szükség. És ameddig bennünket tovább visz valaminek a lendülete, mert még új meg értekes, addig ez segít abban, hogy ne kelljen mélyre mennünk, ne kelljen elmélyülnünk, ne kelljen erőfeszítéseket tennünk. Tehát ha valaki azt mondja ma, hogy már nagyon unom ezt a bölcsesség témáját, lehet, hogy eddig csak a lendület vitt, most vagy azon a ponton, hogy elkezdi azon gondolkodni, hogy tényleg akarom én ezt? Tényleg szembe akarok én ezzel nézni? Tényleg magamhoz akarom ölelni a Biblia értelemben vett bölcsességet? Tényleg meg akarom tenni azt az erőfeszítést, azt a figyelmet, azt az odaadást, ami ezen az úton való járáshoz szükséges? Vagy pedig eddig vitt az új, most már elég, lerázom magamról, és akkor egy más úton fogok járni, nem a bölcsnek az útján, hanem akit úgy nevez a példabeszédek könyve, hogy a bolond. A bölcsesség kérdéséről úgy beszél a példabeszédek könyve, hogy bemutatja, hogy milyen emberré kell lennünk ahhoz, hogy az élet összetett valóságában eligazodjunk, jó döntéseket hozzunk, jól, bölcsen, elégedetten éljünk. És ezért most egy olyan olyan részekről beszélünk, amikor különböző jellemvonásokról van szó. Melyek azok a jellemvonások, amelyek megakadályozzák azt, hogy jó döntéseket hozzunk, hogy értelmesen nézzünk rá a dolgainkra, és itt sok mindenről szó lesz, ugye pénzügyek, kapcsolatok, beszéd, érzelmek, és sok-sok minden más. És melyek azok a tulajdonságok, amik segítenek abban, hogy világosan jó döntéseket tudjunk hozni, és így beszéltünk egyszer a büszkeség és az alázat kérdéséről, és így jutunk ma az irigység és a megelégedettség kérdéséhez. Arról szeretnék beszélni először, hogy mi az irigység, másodszor, hogy mi az irigység következménye, harmadszor, mi a megelégedettség titka. Mi az irigység, mi annak a következménye, és mi a megelégedésnek a titka, hogy ne legyünk irigyek. Irigység. Mi az irigység? Mindig elveszi a játékomat, és közben ő nem hagyja, hogy játszom az övével. Ez az irigység, nem? Nem ennyi az irigység, és nem úgy van ez, hogy óvodás szintről kinőve, ezt már kinőttük. Ha valaki szülő közöttünk, nem ezt tanítja a kicsi gyerekeinek egy ideig, hogy hát add már oda, oszd már meg, ne kívánd már a másét, ne légy irigy, és ha szülőként ezt tanítjuk, akkor persze, hogy mi már túl vagyunk ezen, de hát ha valaki már még nem szülőként van jelen, de akár csak iskolás, vagy középiskolás, vagy egyetemista, vagy akkor is nyilvánvaló, hogy az irigység az a gyerekeknek az éretlensége. Ezt hallottuk, ezt kaptuk mi is valamikor, és hát túl vagyunk rajta valószínű. Nem az a gyermekkor, az éretlen gyerekkor sajátja az irigység. Mikor gondolt bármelyikünk is arra, hogy igazán komolyan és mélyen, hogy irigy vagyok. Mikor keresztényként sok-sok bűnnel szembesülünk, és beismerjük Isten előtt, egymás előtt, de mikor van az, amikor úgy állunk ott, hogy én alapvetően irigy vagyok. Nem olyan gyerekes ez, annyira nem gondoljuk, hogy azok vagyunk. És ha azt mondanánk, hogy én alapvetően irigy vagyok, akkor különben is azt kéne elismernem, hogy valaki más nálam jobb vagy több, és ezt amúgy se szívesen tesszük. Ennek ellenére ezek a bibliai szakaszoknak egy jó része, nem mindegyik, de egy jó része újra és újra azt mondja, hogy ne irigyelj szíved a vétkeseket, ne haragudj a gonosztevőkre, ne irigyeld a bűnösöket, és így tovább. És ezek nyilvánvalóan felnőtteknek címzett felszólítások. És az is megjelenik benne azonnal, az is világos lesz, hogy arról beszél, hogy a szerencséseket, a bűnösöket, a cselszövőket, ezeket ne irigyelje a szíved. Nem ilyen kis dolgokról van szó, hogy amit elirigyelünk óvodáskorban a másiktól, hanem sokkal inkább az jelenik meg benne, hogy az irigy ember a másik életét kívánja, a másik élethelyzetét kívánja. Olyan emberek vannak ezekben a felszólításokban előttünk, akiknek az élete jól megy. Mert szerencsés, sikeres, jólétben vannak, jól mennek a dolgaik, és ez irigységgel tölti el annak az embernek a szívét, aki nem ezt tapasztalja, mert miért ő, miért nem én? Ismerős. Miért ő, miért nem én? Ha egyformák vagyunk, mi a különbség? Ez az első gondolatcsoport. Van egy másik szakasz előttünk, még erről szeretnék itt röviden beszélni az irigység kapcsán, bár sokkal több van benne, de ez így kezdődött, hogy ha uralkodóval együtt ülsz lenni, jól gondold meg, mi van előtted, mert ha tehetetlen vagy, kést tettél a torkodra. Ne kívánd jó falatjait, mert csalétek az. Ez egyrészt beszél a mohóságról és a falánkságról, és azt mondja, hogy ha a főnököddel, vagy bármilyen más nagy emberrel együtt vacsorázol, akkor tudj határt szabni az étvágyadnak, mert ha nem tudsz, az egész világosan nagyon sok mindent el fog mondani arról, hogy milyen gyenge vagy, és mennyire nincsen önuralmad. De nem csak erről van szó, mert bibliamagyarázók arra is felhívják a figyelmet, amikor erről van szó, hogy mi van előtted, hogy a korabeli társadalomban egy vezető azzal fejezte ki a tiszteletét és a nagyra becsülését a beosztottjainak, akár a megkülönböztető figyelmét, hogy egyeseknek nagyobb vagy finomabb falat ételt adott, mint másoknak. Ezért tehát ez a bölcsmondás azt mondja, hogy ne lesd a szomszédod tányérját, hogy összehasonlítsd a magadéval, hogy róla hogy gondolkodik a főnököd. Ne lesd a kollégád prémiumát, hogy összehasonlítsd azzal, amit te kapsz. Miért? Mert ez az irigység. Miért ő, miért nem én? Neki miért van más, mint ami nekem van? Az irigység nem gyermeki éretlenség, közeledünk ehhez, egyre inkább érezzük, nem felszínes érzelem, hanem a szívünk mélyén lakozó pusztító vágy, aminek az a lényege, hogy olyan akarok lenni, mint a másik. Egy dologban, vagy egy ponton, vagy többen, vagy mindenben. Olyan akarok lenni, mint a másik. Tekintsük egy pillanatra a mélyebb bibliai összefüggésekre. Az eredeti kifejezés egy nagyon erőteljes érzelemre mutat, amiből az irigység szó származik. Hív, hevesség, buzgóság, lelkesedés szavak állnak a háttérben, és valamilyen tulajdonságra vagy vágyra irányul. Igazából, amikor ez a nagyon mély indulat, ez egy meglévő tulajdonunkra vonatkozik, akkor féltékenységről beszélünk. Nem, ez igazából ez a féltékenység. Nem akarom megosztani azt, ami az enyém, ez csak az enyém. És amikor valami olyanra vonatkozik, olyan tulajdonságra, vagy olyan tárgyra, ami nem az enyém, akkor beszélünk irigységről. Két bibliai példát hadd említsek erre. Az egyik Jákob kedvenc és kedves felesége, a gyönyörű Ráhel, aki a második felesége volt Jákobnak. Az első lett Ráhelnek a sokkal kevésbé szép, sőt mondhatjuk, hogy csúnya nővére, Lea. Csak Leának születtek gyermekei, Ráhelnek meg nem született gyermeke. És ezt olvassuk, hogy amikor Ráhel látta, hogy ő nem tud szülni Jákobnak, féltékeny vagy irid lett Ráhel a nényére, és ezt mondta Jákobnak, adj nekem fiakat, mert ha nem, belehalok. Ez az irigység, hogy ha nem jutok oda, ahol a nővérem van, akkor belehalok. Ő akarok lenni, az ő helyébe akarok lenni. És ennek a Jákobnak a fia József később aztán ettől a Ráheltől, mert Isten megkönnyörül rajta, és ad neki két gyermeket, és az első József, és ez a Jákob, mivel ezt a feleségét szerette a legjobban, ezt a fiát szereti a legjobban, és ezért Józsefet kitüntetett figyelemmel, megkülönböztetett szeretettel, igazságtalanul szereti, és József összes testvére irigy Józsefre. És az irigység oda vezeti őket, hogy eladják a testvérüket a rabszolgának. Mindkét történetben érezzük, hogy az irigység milyen mélyre fakadó, mélyről fakadó indulat. A másik javát, tulajdonát, tulajdonságát, külsejét, helyzetét, családját, munkáját, egész életét akarja. Bele akarunk-e nézni egy ilyen tükörbe? Honnan tudhatjuk, hogy megbújik-e bennünk az irigység? Van egy nagyon egyszerű teszt. Ezt írja valaki, az irigység lehet öröm és szomorúság. Öröm mások szerencsétlensége és balesete felett, szomorúság mások szerencséje felett. Vizsgáljuk meg magunkat, van-e olyan ember, vizsgáljuk meg az érzéseinket, van-e olyan ember, akivel kapcsolatban, ha őszinték vagyunk, azt kell mondanunk, hogy örülök annak, amikor ő sír. Jól esik, amikor neki baja van. Jól esik, amikor neki rossz. És van olyan ember, akiről azt tudjuk mondani, hogy amikor neki valami sikerül, akkor én sírok. Amikor neki valami összejön, és valami jó, akkor az én szívem összeszorul, és engem valami árny borít el. Ez az irigység. Látjuk ebben, az irigység alapvetően, ha tetszik, hanem rossz indulatúvá, sőt gonoszszá tesz. Így beszél, gyűlöllek, mert neked megvan az, ami nekem nincs, pedig én is azt akarom. Én akarok lenni, igen, de a te helyedben, a te lehetőségeiddel, a te vonzerőddel, a te szépségeddel, a te képességeiddel, a te szellemi gazdagságoddal. És végezetül arról beszélünk egyelőre még csak, hogy mi az irigység, álljon itt egy történet, ami a maga teljes valójában leleplezi előttünk az irigységet. A történet szerint egy grófnak két szolgája volt. Az egyiket kitüntetett módon szerette, mert hűséges és becsületes volt, és ezért a másik szolga halálosan meggyűlölte a szolgatársát. Ezt látva a gróf magához hívatta őket, és azt mondta az irigy szolgának, kérj, amit akarsz, és én teljesíteni fogom a kérésedet. Ám szolgatársad kétszer annyit fog kapni, mint amit te kérsz. Szívesen kért volna az irigy szolga pénzt, gazdagságot, történet szerint, de mert nem viselhette el, hogy szolgatársa a kétszeresét kapja. Ezért azt mondta, kérem, hogy szúrja ki az egyik szemem. Azt kívánta, hogy a szolgatársa teljesen legyen vak. És akkor először, hogy elmosolyodunk ezen, másodszor meg felismerjük, hogy tényleg ez az indulat munkál bennünk, ami a ad abszurdum végigmegy az életünkbe. Ilyen gonoszságot, ilyen elveszettséget jelent? Ez az irigység. Mit tesz az irigység? És ebben már bele is kezdtünk másodszor. Milyen következményei vannak az irigységnek? Az első, az erkölcsi, morális értelemben való vakság és torzulás. Persze irigyelni bárkit lehet, lehet embereket irigyelni olyan dolgokért, amiért az illető semmit sem tett, testi adottság, intellektuális képesség, család, ahova született. Lehet embereket olyan eredményekért irigyelni, amely eredményeket valaki kemény munkával, tisztességesen, becsületesen ért el. Mégis ezeknek a bibliai szakaszoknak, amit olvastam, a többsége a vétkesek, bűnösök, gonoszok, erőszakosak, cselszövők irigylésétől óv. Mert minden társadalomban van olyan réteg, amely nem tiszta úton jutott látványos jólétre. És akkor ilyenkor az irigységet még az igazságérzetünk is táplálja. És egy ószövetségi, bibliai, Istenbe hívő világban, vagy ma keresztények között még az is benne van, hogy hogy lehet, hogy ezeknek szerencséjük van, jólétük van, békéjük van, jól mennek a dolgaik, miközben tele vannak erőszakkal, hamissággal, álnoksággal. Hol van az igazság? Hol van Isten? Hol van Isten? Hol van az igazság? És akkor itt hangzik, hogy ne irigyeld őket, miért? Arról beszélünk, hogy hogyan torzít el minket erkölcsi értelemben az irigység. Ne irigyeld őket, mert olyanná leszel, mint ők. Ne akarj velük egy úton járni. Ne akarj velük közösségben lenni, mondja. Mert mi ez az út, amin járnak? Az egyik az álnokság, a másik az erőszak. Ez a két dolog egyértelmű az igéből. Álnokság, csalás, hamisság, becstelenség. Még olyan embert irigyelünk, aki teljesen becsületes módon jutott valahova. Az irigység akkor is, ha mi is oda akarunk jutni, megroppantja az alapvető erkölcsi érzéseket, és nagyon könnyen belevezet becstelenségben, tisztelenségtelenségben, csalásba, álnokságba. És ezért mondja az egyik bölcsmondás, a hamis mérleget utálja az Úr, de a pontos súlyt kedveli. És ez nem csak arra vonatkozik, amikor a piacon esetleg, ha van még ilyen valahol, így rakosgatják a súlyokat, hanem akár az internetes elszámolásokra is ugyanúgy igaz. És nem csak a kereskedelemre igaz, és a pénzügyi elszámolásokra, hanem a beszédünkre nézve, a tetteinkre nézve, a hamis súlyt gyűlöli az Úr. De a pontos súlyt kedveli. Sőt, folytatja a másik példabeszéd, még többet mond erre, azt mondja, hogy az Úré az igaz mérleg és a mérő serpenyő. Az ő művei az acskóban tartott súlyok. Mi ez? Az Úr művei az acskóban tartott súlyok. Mi ez? A korabeli társadalomban voltak, ugye, használtak alapvetően súlyokat a méréshez, és voltak bizonyos helyeken ilyen hitelesítő súlyok, amihez mérték a használatban lévő súlyokat. Az volt a hiteles, ahhoz kellett hozzámérni, amit használt a többség. És ez lényegében azt mondja ez az igennek alapján, hogy az igazi hitelesített súly, ne szó szerint értsük, az Úrnál van. Az az ő igazsága a tökéletes mérce. Az ő igazsága a tökéletes mérce. Álnokság az egyik, erőszak a másik. Azt mondja, ne irigykedj az erőszakos emberre, egyik útját se választ. Ha irigyelni fogod, és oda akarsz jutni, ahova ő jut, rá fogsz lépni az útjára, vele leszel közösségbe. Kikkel? Megint egy bölcsmondás. Micsoda népség az, amelynek fogai, kardok és agyarai kések. Megennék a nyomorultakat a földön, a szegényeket az emberek között. És ilyen embereket irigyelünk sokszor? ilyen erőszakos, gátlástalan embereknek nézünk rá az életére, hogy milyen van meg, hogy él meg hogy vásárol meg, hogy öltözködik meg, hogy beszél. Fogai, kardok, agyarai, kések megennék a nyomorultakat a földön, a szegényeket az emberek között. Kikkel akarunk közösségben lenni? Az irigység morálisan elvakít. Másodszor az irigység másik következménye társadalmi értelemben is, a kapcsolatokra nézve is szétzilál. Hiszen ha rossz indulatú az irigy ember, akkor annak vannak következményei a kapcsolatokra, a társadalmi együttélésre. Nézzétek meg, milyen érdekes, valaki fejvére a figyelmet, hogy kire vagyunk irigyek igazán? Arra, aki közel van hozzánk. Én biztos nem vagyok irigy egy popsztárra. Soha esélyem nincs, hogy popsztár legyek. Nem? Kire lehetek irigy? Sokkal inkább. Nem leszek irigy egy fizikusra mondjuk, aki valamilyen fantasztikus publikációt készít. De lehet, hogy irigy leszek egy másik lelkipásztorra, aki valamiben máshogy vagy jobban csinálja a dolgát, mint én, vagy több adatot neki, mint én, vagy nagyobb gyülekezetben van, mint én, nem? Egy énekes nem lesz irigy egy festőművészre, de a másik énekesre, akinek egy különleges fellépési alkalom adatik, arra irigy lesz. Egy fiatal ember, egy fiatal egyedülálló nem lesz irigy egy három gyerekes anyukára. De az a nő, akinek valamiért nem született a gyermeke, és azt szerette volna mindig is, hogy három gyereke legyen, az lehet, hogy irigy lesz. Értitek? Pont akiknek valahol ott kéne lenni egymás mellett, ott romlanak meg a kapcsolatok. És amikor ez átjár egy társadalmat egyre inkább, mert átjár, akkor ahelyett, hogy bátorítás, elismerés, dicséret és öröm lenne különböző emberek sikerein, egymás sikerein, mi lesz helyette? Lesajnálás, cinikusság, beszólás, pletyka és rossz indulat. Másodszor az irigység, azt mondtuk, társadalmilag is szétzinálja a kapcsolatokat. Harmadszor nézzünk szembe a lélektani, érzelmi következményekkel. Mi történik az irigy emberrel saját magában, az érzelmeiben, a lelkében? Az irigység kiszivattyúzza az emberből az életet. Azt mondja a példabeszédek könyve, a szelíd szív élteti a testet, az irigység viszont rothasztja a csontokat. Ez a kép, rothasztja a csontokat, ez mindent kifejez. De miért? Nézd meg! Az irigy ember életében nincs öröm. Az irigy ember képtelen boldog lenni. Miért? Mert minden pillanat az összehasonlítgatás keserűségében telik. Szemletesen érzékelteti ezt egy 19. századi prédikáció, azt mondja, nem fáj-e az irigynek, ha boldogokat lát? És nincs-e azonnal készen-e boldogság feldúlására? Igen, folyton figyelő helyzetben van, nyugtot sem enged önmagának, örök éberséggel tekint másokra, hogy valami olyat találjon bennük, ami felett irigysége lakmározhat. De nem szánakozásra méltó ember az ilyen. Nem önmagát gyötri agyon. Nem tesz kárt testébe, lelkébe egyaránt. És tudjuk, igen. Az irigy ember alapvetően a másiknak az életét akarja élni, a másik bőrébe akar belebújni egy ponton. Más akar lenni, mint ahol ő van. És tudjátok, ez mit jelent? Ha nem a saját életünket érjük, akkor mindaz, amit kaptál, mindaz, ami a tiéd, mindaz, ami ajándékod van, mindaz, amit megadott neked Isten, minden kreativitásod, minden értéked, minden tulajdonságod, amiben adhatnál másoknak, semmivé lesz, mert te mindig abban élsz, hogy lehetek olyan, mint az a más, hogy szerezhetem meg azt, ami nem én vagyok. És ez azt jelenti, hogy az irigység egy fantázia világba kényszerít, ahol újra és újra összehasonlítod magad a másikkal, és hogy ahol meg akarsz birkózni az elégtelenség és az alkalmatlanság érzéseivel. Egy olyan világba kényszerít belülről, ahol az vagy, aki lenni szeretnél, de aki soha nem vagy valójában, mert te nem a másik vagy. Ez illúzió. És mi ennek az eredménye? Teljes szétesés, kiszivattyúzása az életnek. A A szelíd szív élteti a testet, az irítség viszont rohasztja a csontokat. Felemészti az életet, mert nem te vagy. És végül a morális, a társadalmi, a lelki, érzelmi következmények után, csak utalok rá röviden, a spirituális, lelki következmény elszakít Istentől. Persze, hogy elszakít. Ezek után hogy ne szakadnánk el attól, aki az életnek a forrása? Ha mindez erőszak, csalás, irítség, tanyát ver bennünk, hogy ne szakadnánk el attól, aki az élet forrása? Hogyan gyógyulhatunk meg? Hogyan lehet megelégedni? Hogyan léphetünk ki ebből, hogy a másik életét akarjuk, vagy a másik életének egy részét akarjuk magunknak, és egyre inkább ez az, ami irányít, ez az, ami meghatároz, és ez az, ami rossz indulatúvá tesz. Mi a megelégedettség titka? Azt olvastuk, ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Ezt a kettőt állítja egymással szemben. Ne irigyeld, inkább féld Istent. Erről beszéltünk korábban, az Isten félelme a bölcsesség kezdete. És tudjuk jól, hogy ez nem az Istentől való félelem, hanem Isten szeretete, Isten komolyan vétele, Isten tisztelete. Azt mondja, ne irigyelj, figyelj Istenre, légy vele kapcsolatba, szeresd őt. De a 37. Zsoltár ugyanezt fejezi ki, csak bőségesebben, és erről szeretnék beszélni annak alapján, hogy mi a megelégedettség titka. A 37. Zsoltárban Dávid ugyanezen végig megy, ne irigykedj a gonosztevőkre, hamar végük lesz, hidd el, és utána azt mondja, gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Irítség helyett bízz az Úrban, és gyönyörködj az Úrban. És mi történik, ha gyönyörködsz az Úrban? Ő azt mondja, megadja szíved kéréseit. Magyarul, elégedetté tesz. Elégedetté tesz. Hogyan lesz az Úrban való gyönyörködés az elégedettség forrásává, és egyáltalán mit jelent az Úrban gyönyörködni ma? A Zsoltár először is egy nagy paradoxont fogalmaz meg. Azt mondja, az igazi megelégedettséghez vezető út nem az önmagunkkal való elfoglaltságon, másokkal való összehasonlítgatáson, magunkkal való törődésen, saját űrünk valamilyen módon való betöltésén keresztül megy, hanem azon keresztül, hogy Istenben mélyedünk el. Azt mondja, minél inkább gyönyörködsz Istenben, azaz minél inkább megfeledkezel magadról, annál jobban megelégedik a szíved és a lelked. És minél inkább hasonlítgatod magad másokkal, és minél inkább be akarod tölteni a szívedben lévő űrt azzal, hogy olyan akarsz lenni, mint valaki más, annál üresebb és kifosztottabb marad a szíved. Ez a nagy titok. Mit jelent a gyönyörködés? Az ószövetségi ember számára, aki ott beszél, hogy gyönyörködött az Úrban, akkor valószínűleg számba vette, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat tett Izrael történetében, meg az ő életében. Hogyan szabadította meg, mit élt át korábban. Gyönyörködni neki azt jelentett, hogy gyönyörködött az Isten igéjében, az Isten kijelentésében, az Isten bölcsességében, forgatta ezt a szívében. Gyönyörködő az Úrban azt jelentett, hogy ő is valamilyen formában részt vett Isten tiszteleten, a közösségben. Ebben volt áldozat, közös étkezés, magasztalás, hála, imádság. És mindezeken keresztül beteljesült Istennel, és benne gyönyörködött. De mit jelent nekünk gyönyörködni? Mit jelent ma gyönyörködni? Hogy tudunk ehhez közelebb kerülni ma? Hogyan fakadhat fel a szívünkbe az a mély hála és öröm, ami eljutatod, hogy akarjunk gyönyörködni az Úrban? Mert valljuk be, hogy Ezt mondani, hogy gyönyörködj az Úrban, ez elég megfoghatatlan dolog ma. Ez elég megfoghatatlan. Hogy gyönyörködjek? Miért gyönyörködjek? Annyi mindenben van gyönyörködni az Úrban. Hogyan érthetjük ezt meg? Hogy gyönyörködhetünk Istenben, ahol Isten a legtöbbet megmutat önmagából? Ez pedig a számunkra Jézus személye, Jézus maga, akiben Isten eljön, leleplezi magát, eljön ebbe a világba, és megmutatja, hogy ki ő. Akiben az Úr a legközelebb jön hozzánk, a legtöbbet és a legcsodálatosabbat teszi értünk. És amikor ezt felismerjük, Ha felismerjük, hogy mi történt ő benne, hogy mit adott nekünk Isten benne, akkor gyönyörködni fogunk. És nézzétek meg, hogy milyen érdekes, hogy jött el Jézus. Mindegyik evangélium leírja, hogy Jézusnak, már a felnőtt Jézusnak, avval kezdődött a nyilvános szolgálata, a 3 éven át tartó szolgálata, hogy keresztelő János megkeresztelte. Ez azt jelentette, hogy keresztelő János hirdette a megtérést a bűnökből. A keresztség meg úgy nézett ki, hogy bementek a Jordán vizébe, aki bűnbánatot akart tartani, gyakorolni, bement a vízbe, elsüllyedt, eltűnt a vízbe, utána feljött a vízből. És ez azt jelentette, hogy vége lett a régi életnek, a víz elmosta a régit, meghalt a régi élet, és feljött egy új élet. És eljön Jézus, a tökéletes, az ártatlan, akinek semmi szüksége a bűnbánat keresztségére, hogy keresztelje meg őt keresztelő János. És János először vonakodik, aztán megkereszteli őt, és amikor Jézus feljön a vízből, gyönyörködés, leszáll rá a Szentlélek, és egy hang hallatszik a mennyből, ezt olvassuk. Az atya szól, Jézus feljön a vízből, és az atya azt mondja, te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Az atya gyönyörködik Jézusban. Mi még keressük, hogy hogyan lehet, de az atya gyönyörködik ő benne. Miért mondja az atya ezen a ponton Jézusnak, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Azért, mert Jézus, amikor tökéletesen ártatlan, tiszta létére felveszi a bűnbánatnak a keresztségét, ezen a ponton már azonosul velünk. A bűnös emberekért teszi ezt. Jelképesen már a keresztségben azonosul velünk, de ami ott jelképes, az ennek az útnak a legvégén valóságos lesz. Ő valóságosan meghal a mi bűneink miatt, a mi bűneink terhe alatt. Ő valóságosan belemerül a halálba a kereszten, hogy aztán valóságosan feltámadjon. És ezért, amikor Jézus teljes engedelmességgel rálép erre az útra, az atya azt mondja neki, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. És tudjuk, hogy mi az eredménye annak, hogy Jézus nem csak rálépett erre az útra a kereszteléskor, hanem a végén be is teljesítette ezt az utat, belemerült a halálba, meghalt a kereszten, értünk és helyettünk és feltámadt. Tudjátok, mi ennek a következménye? Az, hogyha Jézussal kapcsolatban van az életed, akkor az atya azt mondja neked, te vagy az én szeretett fiam, és benned gyönyörködöm. Ez felfoghatatlan, de ez az evangélium szíve. Hogyha kapcsolatba kerültünk Jézussal, vagy kerülünk Jézussal hitáltal, akkor miénk Jézusnak az ártatlansága, a tökéletessége, az Isten gyermeksége, mert ő elvitte, magára vette, elmosta a mi lázadásunkat, a mi ellenségességünket, a mi idegenségünket. És ezért minden egyes ember, ha Jézussal közösségbe kerül az élete, ha hitáltal beléveti a bizalmát, ezt hallja az atyától, ezt mondja neked az atya, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Van ennél gyönyörűbb kép? Te vagy az Isten szeretett fia, ha Krisztusban vagy, benned gyönyörködöm. Van egy másik kép, mégis mellé teszem. Egy másik bibliai képpel élve, amikor Jézusé lettél, Jézussal összekötötted az életedet, egy másik bibliai képpel élve, Krisztus mennyasszonya lettél, akit a magáénak szerzett, és féltő szeretettel szeret. Mondtam az elején azt, hogy az irigység szó gyökere, buzgóság, odaadás, lelkesedés, féltékenység vagy irigység. Isten féltő szeretete, féltékeny szeretete ez a Krisztus mennyasszonya iránt. Két kép, ki lehetsz, ki vagy Jézusban, vagy ki lehetsz benne. Ha még nem vagy az övé, ez lehetsz benne, ha már az övé vagy, ez vagy benne. Isten szeretett gyermeke, akiben gyönyörködik. Krisztus mennyasszonya, akiben gyönyörködik. Egy lelkésztől hallottam, aki sok esküvőt tartott, azt mondta, még sohasem láttam csúnya mennyasszonyt. Szerintem nincs olyan. Ez nem igaz, nem így van. Akármilyenek is vagyunk, ki ilyen ki, már mi nem férfiak, de akármilyenek is a hölgyek, ki ilyen ki olyan, kinek ez adatot, kinek az adatot. Amikor valaki mennyasszony, akkor az mind gyönyörű. Mind gyönyörű. Mind gyönyörű. Krisztus menyasszonya vagyunk, ha ő hozzá tartozunk. Érted már, hogy miért gyönyörködhetsz Istenben? Figyelj, ha nem vagy ma Isten gyermeke és Krisztus menyasszonya, de szembesültél az irigység pusztító hatalmával ma a szívedben, mert mindannyiunk szívében ott van. Szembesültél az irigység pusztító hatalmával, aminek a lényege az, hogy más akarok lenni, más helyzetébe akarok lépni. Akkor a jó hír az, hogy beléphetsz valaki más életébe és valaki más bőrébe. Jézus Krisztuséba, akiben Isten gyermeke vagy, akiben Krisztus menyasszonya vagy, és akiben úgy leszel egészen más, hogy végre a legteljesebben önmagad leszel. Ez az evangélium. Úgy szabadulsz meg az irigységtől, hogy olyan akarsz lenni, mint más, hogy meglátod, hogy Isten Krisztusban odaadta ezt neked. Te vagy az ő szeretett fia, benned gyönyörködik. Te vagy a Krisztus menyasszonya, a felékesített, a gyönyörű. Mert ezért halt meg Jézus. Gyönyörködhetsz innentől benne, gyönyörködhetsz az új életben, amit elfogadhatsz tőle. Ha pedig, aki úgy vagyunk itt, mint Isten gyermekei és Krisztus megváltottjai, és szembesültünk az irigység hatalmával az életünkben, nekünk a következő kérdéseken kell elgondolkodni. Miért is akarnám én valaki másnak az életét? Miért is akarnám én valaki másnak a tulajdonságait? Miért is akarnám én valaki másnak a helyzetét, a tárgyait, a vagyonát? Miért akarnám én valaki másnak a pozícióját, a külsejét? Miért nem elégít meg engem ez a csoda teljesen? Hogyan ne gyönyörködnék ebben az atyában? Hogyan ne gyönyörködnék ebben a vőlegényben? Tedd fel magadnak a kérdést, ha látod az irigységet feltámadni. Hol vesztettem el azt, aki valójában vagyok? Hol vesztettem el azt, ami valójában lettem? Hogyan lehettem olyan bolond, hogy megint kiléptem abból, akivé Isten Krisztusban tett? Mert amikor az irigység elkezdi a szívemet vinni, akkor arról van szó, hogy kiléptem abból, aki valójában lettem. Kiléptem abból, hogy gyönyörködjek abban, hogy az Isten gyermeke lettem Krisztusban. Kiléptem abból az igazságból, hogy gyönyörködjek abból, hogy a Krisztus menyasszonya lettem Jézus Krisztus által, a felékesített, a csodálatos, a gyönyörű, a megtisztított. Ezért kell a más. Keresztényként növekedni azt jelenti, hogy egyre tudatosabban, egyre mélyebben magunkra alkalmazzuk ezt a nagy titkot. Hogy újra és újra előhívjuk. Bölcsnek lenni, az irigységtől megszabadulni, és bölcsnek lenni azt jelenti, hogy nem fognak minden indulatok és érzelmek tévútra vinni, mert tudom, hogy ki lettem. Isten gyermeke, Krisztus menyasszonya. És ahogy telik az idő, egyre jobban, egyre mélyebben áthat, és meghatároz ez az igazság. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fény derít. Amen. Hogy a következő 4 dalt énekeljük, gyönyörködj az Úrban. Jöjj elé mindezzel, és engedd, hogy beszéljen hozzád, aki így ismer és így szeret. Imádkozunk. Urunk, egyedül a Te jelenlétedben változik meg a szívünk és a gondolkodásunk, hiszen lényünk legmélyére emberi szó nem jut el, emberi akarat, emberi törekvés kívülről nem változtat meg, de talán még nehezebb azt belátnunk, hogy még mi magunk sem tudjuk magunkat megváltoztatni, hiszen indulataink sokszor sokkal hatalmasabbak, mint akaratunknak ereje. És ezért kiáltunk most hozzád, hogy tedd meg a csodát, és ragyogtasd fel előttünk önmagadat, hogy benned tudjunk gyönyörködni, és hogy ezáltal megtörjön felettünk, megtörjön bennünk az irigységnek, az ehhez kapcsolódó soha meg nem elégültségnek, mohóságnak, rossz indulatnak és gonoszságnak a hatalma. Nem kevesebbet kérünk, mint hogy teremts újjá. Mert nem kevesebbre van szükségünk, mint hogy újjá teremtesz. Szeretnénk így kérni tőled bölcsességet az életünk minden dolgában, Urunk. Itt van a családunk sok-sok kérdéssel. Adj nekünk bölcsességet, még inkább szeretetet, türelmet, alázatot. Itt van a munkánk, vagy a tanulmányaink, és könyörgünk, hogy segíts benne eligazodni. Adj figyelmet, erőt, kitartást. Add, hogy legyenek gyümölcsei, eredményei a munkánknak. Itt van olunk előttünk a párkapcsolat kérdése, hogy sok rossz döntést hoztunk, akár éppen irigységből. Taníts meg egészen más alapokra helyezni azt a te tőled való vágyunkat, hogy tőled kapjunk párt. Itt van a pénz kérdése, Urunk. Ó, mennyi indulat, érzelem, gonoszság, szomorúság, dű kapcsolódik hozzá. Taníts meg minket elégedetten élni azzal, amink van, és bölcsen keresni a továbbjutás, a gyarapodás útjait. Mindenben szükségünk van te rád. De nem csak magunkért imádkozunk, nem csak ezért a gyülekezetért, az itt folyó munkádért, hogy áld meg, hogy mélyítsd el, hogy sokakhoz eljusson a benned való életnek a jó híre. Hanem imádkozunk, Urunk, ezért a mai magyar társadalomért. És először azért, hogy a holnapi naptól a jövő héten hadd legyünk mi azok, akik nem sírnak mások örömén, hanem bátorító, elismerő és dicsérő szavakat mondanak ki. És akik a szívük mélyen nem örülnek, amikor másoknak kudarca van, hanem együtt érzünk, megkérdezzük, hogy mi a baj. Vigasztalunk. Azért imádkozunk, hogy hadd sugározzuk a szeretetet abban a társadalomban, ahol oly sok az irigység. Imádkozunk ennek a társadalomnak, ennek az országnak az úgynevezett sikeres embereiért, akik sok munkával, sok odaadással, akár tőled való sok ajándékkal értek el sokat. Sportolók, művészek, tudósok, politikusok, sok-sok ember. Urunk, kérünk, hogy hadd tanuljunk meg örülni az örömöknek, büszkék lenni jó értelemben a sikerekre. És írts ki belőlünk, és írts ki ebből az országból minden kicsinyességet, minden aljasságot, minden olyan gondolatot, ami lehúzza a másikat, ami a sárba taposra, ami kigúnyolja. Urunk, mindannyiunknak jobb lenne egy más világban élni, egy sokkal jobb lelkületű világban, és tudjuk, hogy ez egyedül nálad van elrejtve, mert a szívünk indulatait egyedül te tudod megváltoztatni. Így imádkozunk hát, Urunk, és kérünk, hogy hallgass meg minket, Úr Jézus, aki így tanítottál imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.